Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy olyan kérdésről szeretnék szólni, pontosabban egy olyan kifejezésről, amit a Bibliából nagyon jól ismerünk, nagyon sokat használjuk, és én úgy gondolom, hogy mégis ritkán gondolunk bele, hogy ez a szó mi mindent foglal magában. Nem tudom, hogy gondolom, hogy mindannyian voltunk már így, hogy használunk bizonyos kifejezéseket, amiket a Biblia használ, olyan természetesnek vesszük, de igazából nem gondoljuk végig, hogy sokszor egy-egy szó mit fed, mit takar. És ez a szó, amiről szeretnék a mai alkalommal szólni, egy nagyon egyszerű szó. Először megkérdezném, mi az a szó, amit a Biblia használ nagyon gyakran a Krisztust követőkre? Hívők, igen. Azon kívül Krisztus követőkre mit szoktak mondani? A Biblia mit mond nagyon gyakran? Hogy nevez? Tessék? Követői, így van. Gyermekei. Választottak. Istenfélők. Még nem hangzott el. Kimondom, de hogyha ki fogom mondani, ti is, hát persze, hát és... Azt is, így van. Szolgák. Szolgák, nem? Krisztus szolgái. Ugye, így van, ezek mind-mind megszólítások, és tényleg mindegyikről érdemes lenne külön-külön szólni. De most erről szeretnék szólni, hogy a Biblia nagyon gyakran használja ezt a kifejezést azokra, akik Krisztust követik, akik Istent szolgálják, ugye, tehát ez a kifejezés, tehát szolgáknak hívja azokat, akik valóban őt szeretnék követni ebben az életben. De arról szeretnék a mai alkalommal szólni, hogy mit is jelent igazából Krisztus szolgájának lenni. Mert azért nem mindegy ez a kérdés, mert a Biblia beszél arról, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor jobb és bal keze felől fogja állítani azokat, akik magukat Krisztus szolgáinak gondolták ebben az életben. És azt mondja, hogy az egyik csoportnak azt fogja mondani, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. De ugyanakkor a másik csoportnak mit fog mondani? Gonosz és rest szolga. Gonosz és restszolga, soha nem ismertelek téged. Tehát a Biblia határozottan beszél arról, hogy van hű szolga, és van hűtlen szolga. És a legnagyobb baj az, hogy a hűtlen szolga az életét úgy éli a Biblia szerint, hogy azt hiszi magáról, hogy ő hű szolga. És abban a reményben éli az életét, hogy majd ezeket a szavakat fogja hallani, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám, és közben kénytelen lesz majd azt hallani, hogy soha nem ismertelek, és te gonosz szolga vagy. Tudom, hogy nagyon kemény szavak ezek, nagyon-nagyon kemény szavak, de a Biblia határozottan beszél erről, és felhívja a figyelmünket erre a veszélyre, hogy nehogy egy önámításba éljünk ebben az életben, azt híve, hogy mi Krisztus szolgáljuk hűségesen, és közben az Úr gonosz szolgáknak tekint bennünket. És hadd mondjam, hogy azért szólít föl bennünket az ige, hogy ezt végig gondoljuk, mert most még a hűtlen szolgából is válhat hűséges szolga. Aki még idáig hűtlen volt, aki még idáig nem végezte úgy a szolgálatát, hogy Krisztus azt jóvá tudja hagyni, és el tudja fogadni az ő szolgálatát, azért küldi az ő igéjében az üzenetet, hogy igazi önvizsgálatot tartva megtérjünk hozzá, és hűséges szolgák lehessünk. Mert hadd mondjam, annál nagyobb tragédia ebben az életben nincs, mint amikor valaki önámító módon éli a hívői életét. Ennél már az is sokkal jobb, hogyha valaki nyíltan visszautasítja az Isten hívását, és éli a világi életét, és el kell majd hordoznia ugye ennek a következményét, de ez még mindig jobb annál, mint hogy valaki abban a hitben él egy földi életen keresztül, hogy én Krisztus szolgája vagyok, és az örök élet várományosa, és Jézus eljövetelekor kell azzal szembesülnie, hogy Krisztus nem így tekint rá, és nem csak abban a pillanatban nem így tekint rá, hanem a földi szolgálata idején is sajnos Jézus azt kell, hogy kimondja, hogy akkor se ismertelek téged, amikor te azzal áltattad magad, hogy te az én hű szolgám vagy. Éppen ezért én a mai alkalommal, és hadd mondjam, hogy távolról nem a teljesség igényével, távolról nem, mert hogyha végignéznénk az összes Biblia verset, hogy mit mond az ige, hogy mi jellemzi a Krisztus szolgáit, hát akkor nem egy 40 percet töltenénk itt, hanem sokkal többet. Tehát nem a teljesség igényével. De mégis talán a legfőbb gondolatokat szeretném megjegyezni, hogy ez ige mit mond arról, hogy az Isten kit nevez az ő hűszolgájának. Ki az igazi hűszolga? Néhány pontban szeretném ezt összefoglalni majd, mindegyik pontnál természetesen megállunk, és azt szeretném, hogyha minden egyes pontnál, amikor beszélünk, hogy mi az igazi hűszolgának a jellemzője, akkor igazi önvizsgálatot tartanánk. Végig gondolnánk, hogy most én valóban hűszolga vagyok, vagy még vannak hiányosságaim. Jézus, ha most jönne, mit mondana nekem? Jól vagy, jó és hűszolgám? Vagy pedig gonosz szolga vagy. Hadd mondjam, nincs egy köztes állapot, hogy hát én egészen jó szolga voltam, úgy nagyjából jó szolga voltam. Ilyen nincs. Csak ezt a kétféle kijelentést hallhatja majd valaki Jézus eljövetelekor. És ezért szeretném, hogyha ezt nagyon komolyan végig gondolnánk, és abban a tudatban, hogy minden egyes alkalommal, amikor érezzük, hogy nem hiányosság van a mi életünkben, még nem vagyunk teljesen hűszolgák, hogy minden egyes ilyen felismerés, vagy ha hallanánk, hogy Jézus részéről egyben egy szeretetteljes hívás, hogy változz, hallgass az én késztetésemre, mert én téged is hűséges szolgámmal akarlak már most itt ebben a földi életben tenni. Menjünk is mindjárt rá a szolgáknak, a hűséges szolgáknak a jellemzésére, és az első, amit szeretnék mindenképpen megemlíteni, az, hogy egy hűséges szolgának az egyik alapvető jellemzője az, hogy mindenben engedelmes. Nem? A szolga, ez a fogalom ugye magában hordozza azt, hogy a szolga azt teszi, amit neki az ura mond. Ha belegondolunk abba, nehéz elképzelni egy jó és hű szolgát ebben a földi életben, aki elkezd majd azon gondolkodni, hogy most nekem mit kéne csinálni, és majd én kitalálom, hogy az uram házában nekem mi a feladatom, és majd én egyéni módon hozzáállok a kérdésekhez. Ugye ilyen elképzelhetetlen, mert akkor az már nem szolga. A szolga mit csinál? Emlékszünk arra a Zsoltárra, amikor azt olvassuk, hogy ahogy a szolga néz az ő urának a kezére, és a szolgáló leány az ő úrnőjének a kezére, úgy néznek a mi szemeink, te reád. Miért? Mert az úr csak intett egyet, vagy egy tekintet, és a szolga már is tudta, hogy mit akar az ő ura, vagy az ő úrnője, és már is ment sietve, hogy megcselekedje azt, amit az ő ura várt tőle. Tehát hadd mondjam, hogy az egész Biblia arról beszél, hogy akik szolgák, azok egyetlen egy célt tartanak, azaz sokat, de a legfőbb cél a szemükben az, hogy engedelmeskedjenek az ő uruknak. János evangéliuma 12. fejezetének a 26. verse, és annak is az első részében, tehát János evangéliuma 12. fejezet 26. versében Jézus Krisztus nagyon egyszerűen, tömören fogalmazta meg ezt a gondolatot, és ez a mondata Jézusnak így hangzik. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Talán csak idáig. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Nem egy nagyon különleges gondolat ez? Azaz nem különleges, bocsánat, egyszerű, de annyira tömör mondat. Ha szolga vagy, akkor az életed a Krisztus követés kell, hogy legyen. Na most itt álljunk meg egyetlen egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy akkor ez azt jelenti, hogy az ember Krisztus szolgálatában semmit ne tervezzen, semmit ne csináljon, hanem valamilyen módon várja azt, hogy majd az Úr vezetni fogja. Hadd mondjam, hogy össze kell hoznunk ezt a kettőt az igazi szolga életében. Mert igen, hogy nekünk ebben az életben terveznünk kell, terveket kell lefektetnünk, sőt, rövid, de hosszú távú terveket is a saját életünkre vonatkozóan, De akkor mégis hogy van ez a kérdés? Akkor ki tervez egy hívő ember életében, egy szolga életében? Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a tervezést is átadja a szolga az ő urának. Az igazából hívő ember, egy szolga, soha nem hoz döntéseket, vagy nem tervez úgy, hogy abban ne vonná bele az ő urát, hanem elé viszi az elgondolásait, az élete adott területét, amiben dönteni kell, vagy tervezni kell, azzal az őszinte kéréssel, hogy az ő ura mutassa meg, hogy valóban ezt kell neki lépni, vagy pedig más irányba kell haladni. És hogyha az ember, a szolga így vár az ő urára, hogy mutassa meg, hogy az ő elgondolása jó, az Isten szerint való, vagy nem, akkor valóban szolgaként tud viselkedni. Hadd mondjam, hogy az Istennek mindannyiunk életére nézve van egy terve, hogy mit vár tőlünk, mit szeretne a mi életünkben velünk és általunk elvégeztetni, elérni. Hadd mondjam, az egész életünkre van terve az Istennek, de ezen belül minden egyes napunkra van az Istennek terve. És szeretném megkérdezni, szerintetek ez a terv titkos terve az Istennek, vagy pedig nyilvánvalóan a tudtunkra akarja adni? Igen, elkészítette minden napra a jó cselekedeteket. Azt szeretné, ha mi kérdeznénk tőle, és elvennénk tőle, hogy mi a mi feladatunk, az életünk minden részletére vonatkozóan. És hadd mondjam, hogy a mi problémánk, a szolgai mi voltunknak egy nagyon nagy problémája az, hogy mi szolgálni akarunk az Istennek, és azt tesszük, hogy kérünk tőle erőt ahhoz, amit mi elgondoltunk, hogy meg tudjuk cselekedni. Ahelyett, hogy azt kérnénk, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy mi a te terved én velem, és adj alázatot, adj engedelmes szívet, hogy el is tudjam venni a te kezedből az életemre vonatkozó terveket, és így tudjalak téged szolgálni és követni. Szeretnék egy másik igét is olvasni. Nézzük meg a Korintusi első levél 4. fejezetéből, Korintusi első levél 4. fejezetének az első két versét, a Korintusi első levél 4. fejezet első két verse a következőt mondja. Így olvasom az igét. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, az Isten titkainak sáfárait. És most figyeljük, mit mond ez az ige. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék. Mit jelent az, hogy hívnek találtassék? Hűséges, engedelmes. Ragaszkodjon ahhoz, ami a feladata, ami az Istentől elvett szolgálata, ami megkívántatik mindenképpen a szolgákban, a sáfárokban, hogy hűségeseknek találtassanak. Egy idézetet szeretnék olvasni az Evangélium szolgái című könyv 150. oldaláról. Az Evangélium szolgái című könyv 150. oldaláról egy mondatot a következőképpen olvasok. Krisztus szolgájának ereje, nézzük meg, hogy miben van Krisztus szolgájának az ereje, az Istentől való bizalom teljes függőségben, a segítségért hozzáküldött legkomolyabb imában, és az ő szava iránti engedelmességben található. Tehát miben van Krisztus szolgáinak az ereje? Első az, hogy teljes bizalommal tőle függnek, a másik, hogy hozzáküldik imáikat buzgó hőimádságban, és a harmadik pedig, hogy a szava iránt teljes mértékben engedelmesek. Ebben van Krisztus szolgáinak az ereje. Olyan érdekes végig gondolni azt, hogy Krisztus hűséges szolgáinál mindig meglátjuk az engedelmességet, a teljes engedelmességet. Gondoljuk végig a bibliai példákat. Gondoljunk például egy Mózesre. Ha valaki, akkor Mózes igazából Isten szolgája volt. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e például arra, hogy az igében hányszor mondja a Szentírás Mózesről azt, hogy ő az Isten szolgája. Emlékeztek rá? Amikor például az Úr azt mondja, hogy nem féltetek szólni az én szolgám Mózes ellen. Vagy azt mondja például, számtalan helyen, talán Mózest hívja a legtöbbször az ő szolgájának az Úr. Vagy például, amikor meghal Mózes, azt mondja az ige, hogy meghalt Mózes az Úr szolgája. Ott a nem csak, hogy a Mózes az Úr szolgája. Vagy azt mondja, hogy sorolhatnám, Józsué is így szólítja. Sorolhatnám, most nem is akarom az időt ezzel húzni, viszont azt szeretném megkérdezni, hogy kronológiai sorrendben hol található az utolsó kifejezés a Bibliában arról, hogy Mózes valóban Isten szolgája volt. Melyik bibliai könyvben? Később. Jelenések könyve. Jelenések könyve. A megváltottak mit fognak az üvegtengernél énekelni? Mózesnek, az Isten szolgájának énekét. Nem csak Mózes énekét, Mózesnek, az Isten szolgájának énekét. Miért hangsúlyozom ezt? Mózes, az Isten szolgája, az Úr végig bizonyságot tesz róla. És hadd kérdezzem meg, Mózesre mi volt elsősorban jellemző? Mindenben az Isten akaratát kereste és követte. Figyeljük meg a pusztai vándorlásnak a nehézségei közepette. Történik egy élethelyzet, valamit lépni kell, kitör egy lázadás, valamit tenni kell, és Mózes mit csinál? Így van. Nem az az első, hogy elkezd parancsokat osztogatni, ezt és ezt tegyétek, az az első, hogy Mózes leborul arccal az Úr elé, és könyörög, és kéri a vezetést, és utána fel kell, és egyértelműen tudja mondani, hogy mit kell tenni, mert az Istent kérdezi. Aki nekem szolgál, engem kövessen. Tőlem kérdezze, hogy mi a feladata, és engem kövessen. De nézzük meg az ezzel párhuzamos gondolatot, nézzük meg az igazi szolgának egy másik jellemzőjét még, az engedelmesség és a szolgálat kapcsán. A Péteri első levél, 4. fejezet, Péter apostol első levele, 4. fejezetének a 11. versében egy nagyon érdekes gondolatot olvasunk. Ezt olvassuk. Ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja. Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Nézzük meg, mit mond a szolgáról. Azt mondja, hogy ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Tehát figyeljük, egy szolga végezheti in a szakadásig a munkáját, ha nem az Istentől jövő erővel végzi a szolgálatát, akkor nem hűséges szolga. De miért? Miért? Nem érdekes? Ez egy kritérium. Azt mondja, hogy aki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Miért? Szeretném megkérdezni, hogy a hétköznapi dolgainkban is, de pláne az Isten dolgaiban, saját erővel tudunk-e teljesen hűséges szolgálatot végezni? Tudunk-e olyan szolgálatot végezni a saját erőnkből, hogy ahhoz önzés ne tapadjon, hogy ahhoz az én ne társuljon? A saját erővel tudunk-e ilyet végezni? Semmiképpen. Semmiképpen. Tehát, ha valaki összeszedi minden szorgalmát, buzgalmát, erejét, és beleveti magát a munkába, de nem Krisztus ereje által szolgál, ahhoz önzés fog tapadni, abban benne van az énje. Nem tudja akkor elvégezni a szolgálatot úgy, ahogy a szolgának el kell végezni. Miért? A szolga szolgálatának mi a legfőbb célja? Mit olvasunk ebben a Biblia versben? Mi a szolga szolgálatának a legfőbb célja? Hogy az Istent, az ő urát dicsőítse meg. Hadd mondjam, én az én tökéletlen jellememmel, természetemmel, gyengeségemmel, hibák sokaságával nem tudom az Istent megdicsőíteni az én munkámmal. Az Isten akkor fog tudni felmagasztosulni az én szolgálatom által, ha én elfogadom, hogy mit kell tennem, tőle veszem, hogy mit tegyek, és elfogadom az erőt, kérem tőle az erőt, hogy ő adjon nekem erőt, és ő cselekedjen általam. Hogy a szolga szolgálatának a célja meg tudjon valósulni, az ő ura tudjon felmagasztosulni, az ő szolgálata által az ő urát érje a dicsőség. Látunk már ilyen szolgát az életben, a szolga fogalmába beletartozik, ami számunkra az, hogy a szolga a maga dicsőségét keresi, hogy majd én ezt tettem, a szolga. Ugye a szolgának soha nincs ilyen gondolata. A szolgának az a lényeg, hogy az ő ura meglegyen elégedve vele, és az ő urának a megelégedésére legyen, és dicsőítse, és az ura szerezzen, az urának szerezzen megdicsőülést. De egy igét szeretnék még olvasni a Korintusi első levél 15. fejezet 10. verséből. Nézzük meg, hogy Pál apostol, aki szintén Krisztus szolgája volt. Hányszor mutatkozik be Pál apostol a leveleiben, hogy Pál Krisztus szolgája. Ugye? Hányszor mutatkozik be így? Vagy például Pál apostol, most szintén az élete végéhez közeledve, emlékszünk, amikor ott van a viharzó tengeren? És a hajótörés előtt még ugye de föláll, és ott beszél a hajónak az utasaihoz, és azt mondja, hogy ez éjjel megjelent az Istennek egy angyala, akié vagyok, akinek szolgálok. Olyan szép, élete végéhez közeledik, pár év választja el a haláltól. Akié vagyok, akinek szolgálok. Pál apostol egész élete is a szolgálat élete volt. És nézzük meg, hogy ez a Pál apostol mit mond. Azt mondja a 10. versben, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Mit mond? Igen, rengeteget munkálkodott, többet, mint az összes többi apostol együtt véve. De a szolgálatához mi adott erőt? Ki munkálkodott rajta keresztül? Nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tőle kaptam erőt. Nem én voltam az, aki végeztem ezt a szolgálatot, hanem erőt kaptam hozzá. Így tudta az ő urát megdicsőíteni. Ezért olvastuk az igében, a Péteri igében, hogy igen, aki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Úr ad néki. És szeretnék egy másik idézetet is olvasni. A Jézus élete című könyv 416. oldalán egy rövid idézetet, de figyeljünk erre az idézetre, mennyire komoly és elgondolkodtató. Azt mondja, ne annak örüljetek, hogy az erőd birtokoljátok, mert szem elől tévesztitek, hogy Istentől fügtök. Vigyázzatok, nehogy belopózkodjék az önelégültség, és saját erőtökkel munkálkodjatok, mesteretek lelke és ereje helyett. Figyeljünk! Vigyázzunk, nehogy egyszer is a saját erőnkre támaszkodjunk, ami mesterünk lelke és ereje helyett. Most figyeljük ezt a mondatot? És hadd mondjam, amikor olvassuk ezeket a mondatokat, soha ne másra gondoljunk, hanem saját magunkra, hogy mi is ebben a veszélyben vagyunk. Azt mondja, az én, az emberi én kész mindig a javam, a maga javára írni, ha bármilyen mértékű siker kíséri a munkát. Mire kész az én? Bármi sikerül, hogy az ember egy kicsikét önelégült legyen, kicsit legalább meglegyen elégedve önmagával. Az emberi én erre törekszik. Az én dicsekszik, felfuvalkodik. Nem kelti másokban azt a benyomást, hogy Isten minden mindenekben. Ilyen az én, mindannyiunk énje. Ezért mondja az ige, hogy aki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. És a szolga mindig tudatában van annak, hogy bármit tudott elvégezni. Többet munkálkodhatott, mint az összes többi együttvéve, de azt nem ő tette, mint ahogy Pál apostol fogalmaz, hanem az Isten vele való kegyelme, benne munkálkodó ereje. És nézzük meg a szolgának egy következő jellegzetességét, ami mindebből, amiről idáig szóltunk, mindebből fakad, hogy az igazi szolgát alázat jellemzi. Az igazi szolga, hogyha úgy elénk vetül egy szolgának a képe, ugye a lelki szemeink elé, akkor valóban el tudjuk képzelni, hogy egy szolga nem olyan fennhéjázva jár kell, hanem egy szolga az alázatos, ugye? A szolgára valahogy a gondolatainkban is azt társul a szolgához, hogy egy szolga az alázatos. De nézzük meg, hogy egy szolgának az igazi alázata miben nyilvánul meg. Három területet szeretnék az alázattal kapcsolatban megemlíteni. És az első az az, hogy nézzük meg, hogy a Timóteusi első levélben Pál apostol önvallomásából nézzük meg azt, hogy az igazi szolga hogy gondolkodik a szolgának való elhívásáról. A Timóteusi első levél, első fejezet 12 és 13. versében a következőt olvasom. És ezt az igét most még egy-két vonatkozásban meg fogjuk nézni, de először nézzük meg az első fejezet 12. versét. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra. Szerintetek Pál apostol mikor írta a Timóteusi első levelet? Mikor írta körülbelül? A szolgálatának melyik szakaszában? Második szakaszában, az élete végéhez közeledve. Tehát már mögötte volt hosszú-hosszú éves szolgálat. És nézzük meg, Pál apostol így kezdi ezt a gondolatmenetet, majd mindjárt tovább fogjuk olvasni, de nézzük meg ezt az alázatot. Azt mondja, hálát adok annak, aki engem megerősített a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra. Tehát az apostol az igazi szolga egész életében hálás a szolgának való elhívásáért. Tehát nem csak akkor örül, amikor megkapta az elhívást, hanem az egész életét végig kíséri az a hála, hogy ő Krisztus szolgája lehet. Pál apostolban nem szűnt a hála Krisztus iránt, hogy hívta őt a szolgálatra. És figyeljük, nem bizakodik el a szolga, és nem azt mondja, hogy én kiérdemeltem a szolgának való elhívásomat. Persze, hát én azért ezt megérdemeltem a többiekkel szemben. Nem. Nézzük meg, és most olvassuk el a 13. verset is. Azt mondja, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már azon, hogy miért kell Pál apostolnak annyiszor felidézni, hogy ő ki volt. Hogy ő istenkáromló volt, erőszakoskodó. Miért nem lehet ezt már elfelejteni? Már 25 éve vagy 30 éve volt. Miért kell újból megemlíteni, hogy én istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam? Miért kell ezzel foglalkozni? Hadd mondjam, az igazi szolgának a lelkületét mutatja. Mit mutat ez? Kezdjük azt, hogy nem felejti el, hogy az Isten honnan emelte ki őt, és ez az igazi alázatnak, hogy az alázatban meg is tudjon maradni, az egyik gyökere. És pontosan tudja, hogyha az Isten kegyelme nem hajolt volna le hozzá, és az Isten nem lett volna segítségére, akkor ő még mindig ugyanebben az állapotban lenne, és az, hogy ő most az Isten kegyelme által az, aki, ez csak azért van, mert az Isten könyörült rajta. És ha ez nem lett volna, akkor most is ugyanolyan bűnös lenne, mint a legnagyobb bűnökben élő emberek. Tehát az igazi szolga nem kerekedik, még gondolatban sem mások fölé, hogy na hát én hát azért én már vagyok valaki, hát azért már a tudásban is, meg hát azért az életem is mennyivel másabb. Nem. Egy szolgában mindig ott van az igazi élet mellett, ott van az alázat. Nem tartja többre magát a többi embernél, tudja, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és a szolgálata ezért tud eredményes lenni. Mert ha nem ilyen lenne, nem tudna embereket Krisztusnak megnyerni. Pontosan ez az alázat, hogy az élete a Krisztus kegyelmét hangsúlyozza és mutatja, ez teszi a szolgálatát eredményessé. Igen. És hadd mondjam, hogy Pál apostol nem csak az elhívására megelőző időre mondja, hogy ki előbb Isten káromló és erőszakoskodó voltam, hanem nézzük meg a 15. verset ugyanitt ebben a fejezetben, a Timóteusi első levél 15. fejezet, első levél első fejezet 15. verse. Azt mondja az apostol, igaz beszéd ez, tehát az első fejezet 15. verse, Timóteusi első levél első fejezet 15. verse. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Tehát még hosszú-hosszú évek múlva is. Nem azt mondja, hogy első voltam, amikor Isten káromló és üldöző voltam, hanem most is tudja, hogy a bűnösök között első vagyok én, és az Isten naponkénti kegyelme révén tudok megállni, és a hitben, és szolgálni az én Uramnak. A bizonyságtételek harmadik kötet 187. oldaláról a következőt olvasom. Valamennyiünknek fárasztó munkával, viszályokkal, lemondással, titkos szívfájdalmakkal kell szembenéznünk, és ezeket el kell viselnünk, szomorúság és könnyek követik bűneinket, örködnünk kell, és folyvást küzdenünk a hibáink és hiányosságaink miatti lelkiismeret furdalással és szégyennel. Hadd mondjam, hogy aki ezt nem élte át még ebben az életben, hát akkor vagy az önvizsgálattal, önértékeléssel, de valamivel probléma van. Hogyha nem éltük még át, amiről itt beszélünk, hogy a titkos könnyekkel, a szégyennel, a lelkiismeret furdalással mindannyian, ha egy igaz ember, egy igaz hívő ember, a Krisztus szolgálja, minél közelebb kerül az ő Urához, és mégis nem úgy szól egy adott élethelyzetben, meg itt valamit tett. Más ember, egy világi ember, ez probléma, ugyan már, hát szinte kineveti. De ugyanakkor a Krisztus szolgálja, ismeri ezeket a könnyeket, hogy megint nem úgy szóltam, megint nem tudtam békességes tűréssel válaszolni, megint ezt tettem, megint. Pontosan ismeri, Krisztus igaz szolgálja, ismeri ezeket a vívódásokat, ezeket a titkos könnyeket, amit a világ nem tud megérteni, de ő meg tudja érteni, az Úr, az ő Ura. És most figyeljük. Drága megváltónk keresztjének szolgái, ne feledjék el tapasztalataikat, hanem mindig tartsák emlékezetükbe, hogy emberek csupán hajlamosak a tévedésre, és ugyanolyan szenvedélyek lobognak bennük is, mint testvéreikben. Igen, ez kell, hogy az igazi szolgának az alázatát mindvégig megtartsa, hogy igen, tudom, hogy hányszor sírok én is a bűneim felett. Lehet, hogy nem olyan látványosak, mint a többiek, de az Isten előtt ugyanolyan bűn, mert én már közelebb vagyok hozzá. És hogyha én erről megfeledkezem, abban a pillanatban az alázat elmúlik az ember életéből. Nézzük meg, még itt az alázat kapcsán még egy gondolatot szeretnék megjegyezni. És pontosan annak az igének a kapcsán, amit már az előbb kivetítettünk, és emlékszünk arra, amikor arról beszélt Pál apostol, hogy hálát adok annak, aki engem hívnek ítélt, igen, a szolgálatra. Tehát örökké hálás az elhívásért. És hadd mondjam, és itt szeretnék megállni és megjegyezni azt, hogy egy igazi szolgának az életében, nem mondom ki, kérdezek először. Tegyük fel azt mondjuk, hogy mondjuk találkoztunk mondjuk óvodában utoljára emberekkel. Már nem érettségi találkozókról beszélek, mert ugye az sűrűben van. Mondjuk óvodások voltunk együtt, és egyszer csak összehoz valaki egy ilyen találkozót, már felnőttek vagyunk, már mondjuk javakorabeli emberek vagyunk, és olyanokkal találkozunk, akiket, mit tudom én, 30-40 éve nem láttunk. Ilyenkor mi történik általában egy ilyen találkozón? Mindenki elmondja, hogy az életében mi történt. És ugye mindenki elmondja azt, ami a legfontosabb esemény az életében. Ha most egy ilyen találkozóra sor kerülne, ti milyen eseményt említenétek meg az életetekben, ami a legnagyobb? Találtam egy olyan társat, akit igazából szeretek? Vagy született 1, 2, 3, 4 gyermekem, és milyen csodálatos és aranyos gyermekek? Vagy ezt és ezt a munkakört, vagy ezt és ezt a képzettséget nyertem, és ilyen is ilyen helyen tudok dolgozni. Mit mondanánk el, hogy mi a legnagyobb esemény az életünkben? Mit mondanánk el egy ilyen találkozón? Igen. Krisztus igaz szolgálja, ezt mondaná el, amit Pál apostol egy ilyen osztálytalálkozón, vagy egy ilyen találkozón, hogy én Krisztus szolgálja lettem. Krisztus hívnek ítélt engem a szolgálatra. Hadd mondjam, Pál apostol életében ez volt a legnagyobb esemény, semmi nem volt ehhez fogható esemény, hogy ő Krisztus szolgálja lehetett. hadd mondjam, olyan érdekes ez. Emlékszünk arra, amikor a korintusi gyülekezetben egyszer csak egy viszály alakul ki, és emberek csoportosulnak tanítók köré, általuk nagyra tartott tanítók köré. És az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok. A másik azt mondja, hogy én Apollósé vagyok. A harmadik azt mondja, hogy én Kéfásé vagyok. És ment ott a pártoskodás, ugye, hogy ki kit követ, melyik általa nagyra vélt tanítót követi. És amikor Pál apostol meghallja, azt mondja, hogy ez még testies gondolkodás. Hát hol van ez a krisztusi gondolkodástól? És fölteszi a kérdést, hogy kicsoda Pál, és kicsoda Apollós. És hogy válaszol rá? Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek. Csak szolgák. De ebben a szóban minden benne van. A legnagyobb megtiszteltetés. Én szolga lehetek. Az élő Isten szolgája lehetek. Csak szolga vagyok, nem engem ér a megtiszteltetés, ne körém csoportosuljatok. Én szolga vagyok, aki által ti hívőké lettetek. De az én életemnek ez a legnagyobb megtiszteltetése, hogy a mindenható Istennek lehetek a szolgája. És szeretném, hogyha elolvasnánk az Apostolok cselekedete 20. fejezetét, a 24. verset, Apostolok cselekedete 20. fejezet, 24. verse, nézzük meg Pál apostolnak, és valóban azt lehet mondani, hogy ezt a verset, ezt a Biblia verset Pál apostol életéből tekintsük az ő egész, hát, egy Biblia versben az ő gondolkodás módját mondja el, a szolgálathoz való viszonyáról beszél, és egyáltalán, hogy ő hogy tekint az elhívására ebben az egy mondatban, az egész küldetése, az ő szolgálatának a lényege megtalálható. Így olvasom. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mit mond az apostol? Azt mondja, semmivel nem gondolok, az életem sem drága nékem, semmi nem olyan fontos, csak hogy elvégezhessem az én futásomat és az én szolgálatomat örömmel, és bevégezhessem azt, amit az Isten rám bízott, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Neki ez volt a legfontosabb, és ennek a célnak rendelt mindent alá. Ez volt az élete legnagyobb küldetése, legnagyobb megtiszteltetése, legnagyobb megbizatása. És szeretnék olvasni egy idézetet az Evangélium szolgái című könyv 139. oldaláról. Akik az isteni dolgokban gazdag tapasztalatokat szereztek, a büszkeséget és önfelmagasztalást távol tartják maguktól. És most figyeljük ezt a mondatot. Minél magasztosabb fogalma van az embernek Krisztus dicsőségéről, annál kevésbé becsüli önmagát, és érzi, hogy Isten szolgálatában a legalacsonyabb hely is megtisztelő számára. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál inkább érzi, hogy az ő szolgálatában a legkisebb hely is hatalmas megtiszteltetés az ő számára. A szolga így tekint minden egyes megbizatásra, így tekint a legapróbb feladatra, amit a mesterért végez a szolgálatban. De menjünk tovább, és a szolgának egy másik jellemzőjét szeretném megemlíteni, és megint kérdéssel hadd vezessem be. Azt hiszem, hogy a munkatörvénykönyvét azért nagyjából ismerjük meg bizonyos dolgokat. Szeretném megkérdezni, hogy mindenek alapján szerintetek a mai napon egy szolgának hány nap szabadság jár az évben? Nulla. Egy szolgának nincs szabadsága. Hadd mondjam, egy szolga egyetlen egy nap szabadságra nem mehet. Ez mit jelent? Hogy akkor a szolga nem pihenhet? Dehogy nem pihenhet. Mert az is feladata, hogy vigyázzon a testére, óvja az egészségét, ez is feladata. De a szolga mindig szolgálatban van. Soha nincs úgy, hogy na én most szolgáltam Krisztust, mondtam, 11 hónapig, és most van 30 nap szabadságom, én most félreteszek mindent, és most én pihenek és kikapcsolódom. Nem. A szolga, amikor szabadságra megy, akkor is szolgálatban van. Akkor is az életével, minden megnyilvánulásával az ő urának kell, hogy dicsőséget szerezzen, és az a tevékenység, amit akkor itt végez, azt is Krisztusért végzi. Ugyanazzal a lelkülettel, és ugyanúgy, hogy az ő urának dicsőséget szerezzen. Emlékszünk rá, amit olvastunk? Azaz, bocsánat, ezt most nem idéztük a mai alkalommal még ezt az igét, de azt mondja Pál apostol, akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Mit olvastunk a szolgáról az előbb? Azt olvastuk, hogy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten állt, hogy Isten dicsőítessék mindenben a Jézus Krisztus által. Tehát egy szolgának nincs szabadsága, hogy most azt teszek, amit akarok, most lerázok magamról, mindent most úgy elengedem magam, nem. A Krisztus szolgája a szabadság idején, a nyaralásban, bárhol, bármilyen körülmények között szolga. És azt tekinti, hogy én most más körülmények között vagyok. Most itt hogy tudok az én Istenemért szolgálni? Hogy tudok úgy élni, hogy az ő nevére dicsőséget szerezzek? De ugyanakkor ennek a szüntelen való szolgálatnak van egy másik vetülete is. Nem tudom, hogy akik munkahelyen dolgoznak, tapasztalták-e már azt, hogy amikor a főnök látja a beosztottait, akkor a munka egy kicsikét valahogy másképp megy. De hogyha a főnök nincs ott, akkor nem biztos, hogy ugyanazzal az intenzitással történik a munkavégzés. Hadd mondjam, egy szolga, a Krisztus szolgája, hogy végzi a munkáját? Ha bármilyen tevékenységet végez, mit tud pontosan? Egy igét. Tessék? Látja az ő ura, mindig az ő ura tekintete előtt van. Nem tud úgy bármit tenni, hogy az ő ura most éppen ne lássa őt. Tehát tudja, hogy bármit tesz, mindig az ő uráért teszi, és az ő ura tekintete előtt van. Olyan érdekes, van egy olyan ige, amit én nagyon-nagyon szeretek a Szentírásban, Esdrás könyvében. Esdrás könyvében azt olvassuk, hogy amikor a babiloni fogságból hazamegy Isten népe, legalábbis egy kis csoportja Isten népének, hazamegy az izraelitáknak egy csoportja, és elkezdik építeni a templomot. Emlékszünk rá, hogy a leírásban olvassuk Esdrás és Nehémiás könyvében, hogy mennyi ellenségeskedéssel találkoznak az izraeliták, és milyen módon akarják megakadályozni a templom és a város újjáépítését. És egyik alkalommal építik a templomot az építők, és egyszer csak eljön Isten népe ellenségeinek egy csoportja, és számon kéri, hogy ti milyen hatalommal és milyen megbízatás alapján cselekszitek ezeket, és egyáltalán ti kik vagytok, hogy ezt meritek csinálni. És ezek az emberek mit válaszolnak? És ez a mondat annyira szép. Mindössze annyit mondanak, mi a menny és a föld istenének szolgái vagyunk. Ennyit mondtak magukról, így mutatkoztak be. És ők ennél a hatalomnál fogva cselekszik, mi a menny és a föld istenének szolgái vagyunk. De ha mi ezt kimondjuk, hogy mi a menny és a föld istenét szolgáljuk, akkor mit mondunk ki ezzel, hogy olyan Isten szolgálunk, aki mindenütt jelen van, ő a menny és a föld istene, aki elől elrejteni semmit nem lehet. Ha a tenger túlsó szélére mennék, mondja a 139. Zsoltár, ott is ott vagy. Ha a sírba mennék le, ott is ott vagy. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod a te kezedet. Igen, mi a menny és a föld istenének szolgái vagyunk. És az igaz szolga mindig az ő urának jelenlétében érzi magát. Hadd mondjam, hogyha mi erről csak úgy megfeledkezünk, és úgy elengedjük magunkat, nem vagyunk ennek a tudatában, akkor veszélyben vagyunk. Igen, mi a menny és a föld istenének a szolgái vagyunk minden pillanatban. De most nézzünk egy olyan jellemzőt, az igaz szolgának az igaz jellemzőit, amiben én azt hiszem, hogy mindannyian buktunk már el, és ezen a ponton én azt hiszem, hogy mindannyiunknak kell változnunk. A korintusi második levél, legalábbis én elsősorban magamról beszélek, lehet, hogy most felolvassuk ezt az igét, és ti megnyugosztok, hogy ezen a ponton minden rendben van az életetekben, de az én életemben biztos, hogy ezen a ponton még sokat kell fejlődni és javulni. Azt mondja a korintusi második levél, 4. fejezet, 1. verse, nézzük meg a következő jellemzőjét az igaz szolgának, tehát korintusi második levél, 4. fejezet, 1. vers. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Mit mond az igaz szolgának jellemzőjeként a Szentírás? Az igaz szolga nem csügged el. Az igaz szolga nem esik kétségbe a bajok és a problémák következtében. Az igaz szolga megint kérdezek valamit. El tudtok ilyet képzelni, hogy ez szolga azt várja, hogy az ő ura minden akadályt hárítson el, és nehézséget az életéből, oldjon meg mindent, és ő majd kényelmesen fogja végezni a munkáját. Egy szolga nem ettől szolga, hanem a szolga attól szolga, hogy tudja, hogy bizony nehézségekkel kell találkozni, bizony fárasztó sokszor a teherhordozás, de ez belejár a szolgálattal. És Pál apostol mit mond? Figyeljük ezt a gyönyörű megfogalmazást. Annak okáért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, mi Krisztus szolgái vagyunk, és mit olvasunk? Amint a kegyelmet nyertük, kegyelemből vagyunk Krisztus szolgái, az ő kegyelme által vagyok, ami vagyok. Azt mondja, hogy nem csüggedünk el. Szeretnék megint megállni egy pillanatra, Krisztus hű szolgája Pál apostol életében. Voltak nehézségek? Ha föltenném a kérdést, hogy szerintetek, most ugye megint egy arányt kell meghatároznunk, Pál apostol szolgálati idejéből mennyi volt a teljesen békességes, sima esztendő, és mennyi lehetett, amikor problémák és nehézségek voltak, szerintetek az arány milyen? Mi lehet? Szerintem nem fele-fele, hanem sokkal több volt a nyomorúság és a háborúság. Tehát amikor leírja, hogy mi nem is olvassuk, hogy hányszor kövezték meg hajótörés, üldözés, nyomorúság, tele volt az élete ezzel, és Krisztus igaz szolgálja, mit mond? Annak okáért, mivel, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, és a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Tehát hadd mondjam, aki zúgolódik a teher miatt, aki zúgolódik a próba miatt, aki zúgolódik a szolgálat nehézsége miatt, zúgolódik amiatt, amit az Isten, az ő ura megengedett az ő életében, az a szolga nem igazából hűséges szolga. Tudom, hogy fáj kimondani, mert mindannyian hajlamosak vagyunk a csüggedésre, legalábbis én arra vagyok hajlamos. De amikor kísért bennünket a csüggedés, akkor ne adjuk át magunkat ennek. Abban a pillanatban keressük a mi Urunkat, hogy adjon nekünk erőt, hogy el tudjuk hordozni ezt az adott élethelyzetet is, és hogy győzni tudjunk a nehézségek közepette is. Szerintetek, amikor egy szolgát, akármilyen nehézség ér, vagy probléma ér egy szolgát, akkor a szolgának a magatartása az mit mutat? Hogyha elcsügged a szolga, vagy zúgolódik, vagy dühös lesz, vagy bármi, vagy pedig békével, szelíden és örömmel viseli a nehézséget, szerintetek ez a magatartás egyáltalán mit mutat a szolgáról? Azt mutatja, hogy szereti-e az ő urát, és örömmel szolgálja-e az ő urát, vagy pedig érdekből szolgálja az urát. Ne haragudjatok, ki kell, hogy mondjam. Ha én a szolgálatnak csak azt a részét szeretem, amikor az áldások özöne ér engem, de ugyanakkor a nehézségeket, azokat szeretném elkerülni, akkor én nem szeretem igazából az én uramat. Akkor én a kényelmet szeretem, és önmagam szeretem, és nem szeretem igazából az én mesteremet. És hadd mondjam, egy szolga a legnagyobb bizonyságot, és a szolgálatában a legnagyobb munkarészt akkor tudja vállalni, amikor a próbák és a nehézségek jönnek az életében. Amikor ezek között is nyugodt tud maradni, derűs tud maradni, akkor tudja a legtöbb embert megnyerni Krisztusnak. Szerintetek vonzó egy olyan ember a földi életben a környezetének? Amikor valaki valami bajban van, és akkor neki adja magát a keseregésnek, és akkor zúgolódik, és méltatlankodik. Ki az, akit vonz egy ilyen ember? De ugyanakkor egy ilyen emberi magatartás, amikor nehézség, probléma van, a környezetem is látja, és azt látják, hogy ekkor is tudok csendben bizakodó lenni, nem veszítem el a hitemet, sőt, még egy kiegyensúlyozott, csendes öröm is van esetleg bennem, nem kitörő boldogság természetesen, de nem az az elcsüggedés, hanem egy csendes, de igazi békességes tűrés van bennem. Hadd kérdezzem meg, melyik az, ami vonzóbb egy kívülálló ember számára? Emlékeztek, amikor Krisztus hűszolgáját, Pál apostolt megverik, kalodába zárják. Mit csinál? Zúgolódik, hogy az én uram ezt megengedte velem? Zsoltárokat, dicséreteket énekel, ugye Silással együtt a börtönbe. És mi lesz ennek az eredménye? Így van, így van. És ki tudja, hogy azok a rabok, akik hallgatták, mert azt olvassuk, hogy hallgatták az ő énekét, ki tudja, hogy később hány embernek a szívében köszönt vissza mindaz, amit ott látott és hallott az apostoltól. Igen, mit mond Pál apostol? Annak okáért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. De itt is szeretnék olvasni egy nagyon rövid idézetet, de nagyon szép ez az idézet. Hadd mondjam, kemény az idézet, de figyeljük meg. Mi, Krisztus hitvalló követei, el tudjuk-e viselni, és most figyeljük, jó kedvel. Nem arról van szó, hogy el tudjuk-e hordozni, mert hát ugye vannak dolgok, amiket kénytelenek vagyunk elhordozni. De el tudjuk-e viselni jó kedvel a nélkülözéseket és szenvedéseket, mint Urunk? Készek vagyunk-e, hogy ígyunk a kehelyből, és az ő keresztségével keresztelkedjünk meg? És most jön a döbbenetes mondat. Ha igen, akkor kivehetjük majd részünket a dicsőségből. Dicsőségből is a mennyei országban. De ha nem, akkor semmi közünk nincs ő hozzá. Figyeljük! Ha nem tudjuk így kivenni a részünket a Krisztus szenvedéséből, akkor semmi közünk nincs ő hozzá. Emlékeztek, mit mond János evangélium a 13. fejezetében Jézus Krisztus? A szolga nem nagyobb az ő uránál. Hadd kérdezzem meg, melyik az a szolga, hogyha józan értelmünkkel is megpróbáljuk végig gondolni. Logikus, hogy egy szolga jobb sort kíván magának, mint az ura? Logikus ez? Elképzelhető? Nem. És hadd mondjam, hogy milyen a mi Urunk, akinek a szolgálatában állunk. Szerintetek nekünk valaha el kell hordozni olyan nehézségeket, mint Krisztusnak el kellett hordozni? Soha. Sokkal könnyebb utat biztosít a mi számunkra a mi Urunk, nekünk szolgáknak, mint amit magának végig kellett járni, és mégis mennyire szomorú, amikor nekünk nehézségeket kell elhordozni, akkor mi mégis sokszor zúgolódunk, elcsüggedünk, és nem hordjuk örömmel, jókedvel mindazt, amit az Úr megengedett az ő szolgálatában, a mi életünkben. Még egyetlen egy jellemzőt szeretnék egész röviden megemlíteni. A Galata levél első fejezet 10. versét olvassuk el. A Galata levél első fejezet 10. versében olvassuk el Pál apostol, mit mond, ezt az utolsó jellemzőt olvassuk még el az igaz szolgáról. A Galata 1.10-ben Pál apostol a következőt mondja. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Mit mond? Az embernek el kell dönteni, hogy én most Krisztus szolgája vagyok, vagy nem. Ha Krisztus szolgája vagyok, akkor mi a legfontosabb a számomra? Hogy én az Istennek tessek, és ne embereknek. Ha én még embereknek akarok tetszeni, akkor nem vagyok Krisztus szolgája. Ha én még emberektől várom a dicséretet, az elismerést, és hadd mondjam, nem erre a legfőbb elismerésre vágyom, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, akkor én még nem vagyok Krisztusnak a szolgája. Hadd mondjam, hány és hány ember életében van az embereknek való megfelelési vágy, hogy embereknek akarok megfelelni. De azt mondja, hogy aki Krisztust akarja igazából követni, az ő szolgája, az Krisztusnak a jóváhagyására vár. És hadd mondjam, az ő szolgálatát nem teszi függővé emberi elismeréstől, emberi véleménytől. Szeretném megkérdezni, hogy az életben volt-e nektek már olyan tapasztalatotok, hogy azzal találkoztatok, hogy valaki nem értékelte a munkátokat. Volt már ilyen? Volt már olyan, hogy nem dicsértek meg azért, amit csináltatok. Vagy esetleg tényleg nem is méltányolták, vagy észre sem veszik, vagy olyan környezetben élünk, hogy nem is méltányolják. Én azt hiszem, hogy a bűn világában nincs olyan ember, aki legalábbis nagyon-nagyon kivételezett helyzetben van az olyan ember, aki ezt a tapasztalatot nem ismeri. És most figyeljük ezzel kapcsolatban egy mondatot, figyeljük. Munkánkat tisztán és hűen kell végeznünk még akkor is, ha e világon senki sincsen, aki ezt mondaná. Jól végezted. Figyeljük! Munkánkat, a mi szolgálatunkat akkor is hűen és jól kell végezni, ha soha senki nincs, aki azt mondaná, hogy ezt jól csináltad. Nem, ne emberektől várjuk. Hadd mondjam, az egy plusz ajándék, hogyha valaki értékeli az ember munkáját, mert az olyan jó, ugye, hogyha... De nem, ha senki, akkor is ugyanúgy kell szolgálnunk, és Krisztustól várjuk majd az ő eljövetelekor ezt a legnagyobb elismerést, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. És hadd mondjam, azért volt fontos, én úgy gondolom, hogy ezt áttekintettük, és azért fontos nekünk ezeken gondolkodni, mert most egyelőre nincs különbség a szolga, a hűszolga és a nem hűszolga között. Mert ugye nyilván nem a látványos dolgokra gondolok, mert ugye hát az egyértelművé teszi a helyzetet. De nézzük meg, mit mond a Biblia Malakiás könyve 3. fejezet, 17 és 18. verse. Malakiás könyve 3. fejezet, 17-18. verse. Figyeljük! És azon a napon azt mondja a seregeknek, ura, a nap, ugye, Jézus eljövetelének az ideje, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek néki, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Tehát azt mondja, hogy most még úgy nem tűnik föl annyira, hogy ki az igazi hűszolga, és ki az, aki pedig nem igazából hűszolga. De azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtti időben, a nagy nyomorúság idején egyértelmű lesz, hogy ki az, aki igazából az Isten szolgálja, és ki az, aki nem szolgálja őt teljes szívvel. Miért? Mert az élő Isten pecsétje, ami a nyomorúság idején védelmet jelent, kiknek a homlokára fog kerülni? Mit mond Jelenések könyve? Ne ártsatok a fölnek se semminek addig, amíg el nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Az Isten hűséges szolgáinak a homlokára fog a pecsét kerülni. Csak azok pecsételtetnek el. Azokat fogja az Úr a nyomorúság idején megőrizni. És azt mondja, hogy akkor meglátszik majd ebben az időben, hogy ki az igazából hűszolga, és ki az, aki csak áltatta magát azzal, hogy hűszolga volt. És befejezésül egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni. Szerintetek a hűszolgának, az igazi hűszolgának mi lesz az örökké valóságban a legnagyobb jutalma? Ott is szolgálni fog. Hogy szolgálhat. Ez lesz a legnagyobb jutalma. Mit mond Jelenések könyve 22. fejezet? Hogy látják az ő orcáját színről színre, és az ő szolgái szolgálnak neki. Az ő szolgái szolgálnak neki. Akik itt a földön megtanulták a hűséges szolgálatot, és hűszolgák voltak, az az óriási megtiszteltetés éri őket, hogy egy örökké valóságon keresztül az Isten közvetlen közelében lehetnek, és szolgálhatnak neki. Látják őt színről színre, és az ő szolgáiként örökké szolgálhatják őt. Én szívem mélyéből kívánom, hogy fogadjuk el a meghívást, hogy Krisztus szolgái legyünk, mert Krisztus mindannyiunkat hív az ő szolgálatára. Fogadjuk el ezt a legnagyobb megtiszteltetést, és valóban ez legyen az életünk legnagyobb megtiszteltetése, és kérjük az erőt a szolgálathoz, hogy hűszolgák lehessünk, hogy amikor Jézus nem sokára eljön, nekünk is mondhassa, hogy jól vagyon jó és hűszolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Milyen sokra? Hogy az én szolgálatomban legyél egy örökké valóságon keresztül. Amen. Kegyelemben gazdag, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan végtelenül kegyelmes és hosszú tűrő vagy irántunk, és bocsássad meg Istenünk, hogy annyi évet eltékozoltunk úgy, hogy mi nem igazából szolgáltunk téged, de köszönjük neked, hogy te újból és újból hívsz bennünket, hogy legyünk a te hűszolgáid. És köszönjük neked, Urunk, hogy azt akarod nekünk megmutatni, hogy a hűséges szolgálatban igazi öröm van, hiszen ha mi hűséggel szolgálunk, akkor veled élő kapcsolatban vagyunk, és te melletted nincs bánat, nincs letargikus élethelyzet veled, nincs kétségbeesés, csüggedés, hanem te a problémákban is örömöt adsz nekünk, békét adsz nekünk, derűt adsz nekünk, segítesz felemelkedni olyan élethelyzetekben is, amikor a veled nem járó ember csak össze tud omlani. Istenünk, köszönjük neked a te jóságodat, szeretetedet, és köszönjük, hogy te szolgálatra hívsz, de ehhez a szolgálathoz te adod az erőt, te csak azt akarod, hogy mi alázattal ezt elfogadjuk, és így tudjunk téged az embereknek bemutatni, hogy jó téged szolgálni.
Istenünk, kérünk téged, adjál mindannyiunknak hű szolgálatot, és kérünk téged, bocsásd meg mindazt, amit nem hűen végeztünk, bocsásd meg mindazokat a vonatkozásokat, ahol nem voltunk igazából hű szolgák, és köszönjük, hogy te még türelemmel most is vársz reánk, és Istenünk, köszönjük, hogy te mindannyiunkat a te szolgálatodba hívsz, és azt szeretnéd, ha majd egy örökké valóságon keresztül veled lehetnénk, és neked szolgálhatnánk. Kérünk téged, Urunk, tégy bennünket hű szolgákká, hogy hallhassuk a legszebb szavakat, amiket csak ember hallhat, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. Urunk, kérünk, add meg ezt mindannyiunknak a te végtelen kegyelmedből. Amen.